Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében Oszkó Péterrel, az Oxo Technologies Holding elnökével a társaság első fél éves eredményéről és a befektetési környezetről beszélgetek. A második részben Beschenbacher Kornélnak, az SPB privát bankárának azt a kérdést teszem fel, hogy ha az amerikai, illetve európai részvénypiac oldalazik, esetleg visszaesik, akkor a kötvénypiacon hol lehet jó hozamot elérni? Kezdjük akkor az Oxo Technologies számaival. A társaság 2023 első fél évében több mint 1 millió eurós eredmény mellett további közel 820 ezer összegű eredmény tartalékot képzett. A telefonvonalban köszöntöm Oszkó Pétert, a társaság igazgatóságának elnökét. Jó napot, elnök úr!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Mi áll az idei első fél év kiugró eredményének hátterében, hiszen szinte megduplázódott a tavalyi eredmény, ha jól láttam.
Igen, ezzel együtt a tavalyi évet is már egy jó évnek tekintettük, hiszen azért látni kell, hogy mi egy befektetési holding vagyunk, akik éppen a portfólió építés és befektetési időszakát élik. Egy ilyen típusú társaságnál az első 4-5 év is sokszor még nem produkál eredményeket, hanem igazából csak a pénz kihelyezéséről szól. Mi ezt a céget 2020-ban alapítottuk, 21-ben vittük tőzsdére, a 22-es év ugye már nyereséges lett, akkor kicsit több mint 250 millió és eredménnyel zártunk, és most valóban az első fél év az már egy 1 millió eurós eredménnyel zárult. Ugye az év elejétől euróban számolunk, tehát átálltunk eurós elszámolásra. Az a helyzet, hogy ebben az időszakban, mi a tavaly időszakban kiemelt hangsúlyt fordítottunk arra, hogy kiegyensúlyozzuk a befektetési portfólió kockázatát, és alapvetően inkább cashflow pozitív nyereségtermelő cégekbe fektessünk, ilyen cégeket akár akviráljunk is. Tavaly zártunk egy nagyon sikeres akvizíciót, ami nagyon jelentősen hozzájárul a csoport nyereségtermelő képességéhez. Tehát az első fél évet már úgy zártuk, hogy operatív szinten nyereséges a cég, és a befektetési portfólióban megszülettek olyan plusz befektetések, olyan külső befektetések, amik felértékelték a portfóliót, és ezáltal nyereséget produkáltak. Ugye idén már IFRS-ben készítjük a beszámolónkat, és az IFRS, a nemzetközi számviteli sztenderdek a befektetési portfólió értéknövekedését is az eredményben számolják el. Tehát röviden össze kell foglalni.
Hadd vágjak azért közben egy pillanatra, miközben ilyen nagyon jók az eredmények. Mi az oka annak, hogy a részvény árfolyama mégis, azt hiszem a korábbi, talán áprilisban néztem, akkor 8 euró fölött volt, most meg ugye 6,4-6,5-ön áll. Tehát gyakorlatilag visszaesett, és egy ilyen nagyon jó eredmény után esett.
Igen, hát ha ironizálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy befektetőket kell erről megkérdezni, hiszen amikor mi tőzsdére léptünk, és valóban a 2021-es évünk még veszteséges volt, akkor a bevezetési árfolyam néhány nap alatt duplázódott meg, és szárnyalt a részvény árfolyam, és gyakorlatilag, ha megnéztük, hogy mennyi a cég eszközállománya, az úgynevezett nettó eszközértéket szoktuk ebbe a befektetési szakmába számolni, akkor annak a másfélszeresére, majdnem kétszeresére is megnőtt az árfolyam. Amióta nyereséget riportolunk, azóta sokkal nyomottabb a részvény árfolyam. Most ironizálhatnék, hogy a befektetők fordítva gondolkodnak, de nyilván nem így van, egyszerűen arról van szó, hogy a részvénypiacok általában kevésbé vonzák a befektetőket, amiatt mindenki inkább likvidálja a pozícióit és kötvénybefektetésekre keres lehetőséget. Ez az eladási nyomás jelentkezik. Igazából minden részvény árfolyamán talán csak a blue chipek tudnak ez alól mentesülni, mert ott még elhiszik a befektetők, hogy ott alacsony kockázatok mellett tudnak nyereséget realizálni. Nekünk, vagy a kisebb, vagy a mid-cap típusú részvényeknél még akkor sem hiszik el, amikor komoly nyereséget riportol a cég. Tehát most számoljuk, a mi nettó eszközértékünk az kb. 8,1 eurós részvényárfolyamot indokolna jelenleg. Tehát egyébként az...
Tehát 50%-kal majdnem többet, mint amennyi most.
Igen, igen. Tehát amit ön említett áprilisban, az egy teljesen reális részvényárfolyam volt. Ehhez képest most milyen 6,5 és 7 között ugrál. Tehát a befektetőknek azt szoktuk mondani, hogy biztos nagyon vonzóak a kötvényárfolyamok, de csak megnézik, hogy mennyi a mi cégünk eszközállományának az értéke, és ahhoz képest milyen áron lehet a részvényekhez jutni. Mert a diszkont az nálunk már sokkal nagyobb, mint amit a kötvényhozamok ígérnek.
Jó, akkor térjünk vissza a stratégiára. Változtattak egyébként a korábbi stratégiánt, amikor a korai fázis cégeket vásárolták fel és erősítettek meg, és inkább az érettebb cégek felé fordultak, vagy is?
Hát mind a kettőt folytatjuk, csak a korai fázisban óvatosabbak vagyunk. Ugye azt gondoljuk, hogy a Covid-dal záruló gazdasági periódusnak az óriási pénzbősége az elmúlt. Az az időszak egy aranykor volt egyébként a korai fázisú befektetéseknek, mert olcsó volt a pénz, ezért olcsón kedvező feltételekkel lehetett kísérletezni. Kevesebb volt a veszteség egy rosszul sikerült kísérleten, és nagyobb volt a nyereség, ha jól sikerült, mert jó értékelésekkel lehetett cégeket piacra vinni és eladni. Azt gondoljuk, hogy ez a durva konjunkturális időszak, ez valószínűleg lezárult. Abban az időszakban nem csak azért tudott sok mindenki startup befektetésekre jó hozamot produkálni, mert annyi zseniális fejlesztő volt, hanem azért is, mert olyan volt a gazdasági környezet. Ez most a következő évtized sokkal nehezebb lesz, sokkal kockázatosabb. Szeretnénk tovább kísérletezni, de a portfóliónknak csak egy mondjuk egy 15-20%-os részét teszi ki ez a fajta korai fázisú befektetések köre, és alapvetően a nagyobb hányadban inkább az érettebb cégekkel, az önfenntartó nyereségtermelő cégekkel akarunk foglalkozni. Ettől függetlenül nem leépítjük, csak szinten tartjuk a korai fázisú befektetési tevékenységet, és bővítjük a későbbi érettebb fázisú cégek körét a portfóliumban, de ugyanúgy a technológiával és az innovációval foglalkozunk, tehát bármilyen fázisba fektetünk be, alapvetően olyan cégeket keresünk, akik a technológiai fejlesztések területén és a technológiai termékek területén aktívak.
Mennyi céggel tudnak egyszerre foglalkozni, vagy hogy leegyszerűsítsem a kérdést, mekkora az Oxónál a menedzsment kapacitás, meg gondolom a két dolog összefügg.
Persze, de hát igazából képesek vagyunk fejleszteni a portfóliókezelés kapacitásunkat. Nálunk most nagyjából 30 cég van a portfólióban, de hát nemzetközi piacokon léteznek olyan hasonló típusú cégek, akik több száz céget is el tudnak kezelni, csak ehhez nyilván személyi állományt kell növelni. Ráadásul nagyon jelentős az automatizáció a mi iparágunkban is, és ezeket a fejlesztéseket mi is elvégezzük. Tehát alapvetően most nem akarom, hogy nagyon dicsekvésnek hangozzon, de az idei fejlesztései pont arra irányultak, hogy a bejövő cégek értékelésében is egyre nagyobb arányban használjuk a mesterséges intelligenciát, illetve a meglévő portfólió értékelésében és kezelésében is minél több digitális megoldást alkalmazunk, ami nálunk is azt jelenti, hogy egy ember kétszer annyi portfólió céget el tud utána kezelni, mert nagyon, nagyon leegyszerűsödik az elvégzendő feladatok köre.
Térjünk egy kicsit vissza a finanszírozásra. Azt olvastam a portfólión tett nyilatkozatban, illetve azt hallottam, hogy igyekeznek olyan cégeket is bevonni a bankok helyett, ami family office cégek. Na most ezt Magyarországon talán nem mindenki tudja, mi az a family office cég, tehát ez egy ilyen családi vagyonkezelő cég, ugye? Talán ez a jó fordítás. Magyarországon is van már ilyen family office, talán a Csányi Sándor foglalkozik ezzel, meg ha jól tudom, a Balog Ákos is. Azért is mondom ezt, mert lehet, hogy például ezek a cégek, akár magyar cégek, akár német cégek lehetőséget adnak tőkebevonásra?
Hát igazából mi ezt már szintén tavaly elkezdtük, amelyet, hogy a befektetői körünkben először úgynevezett angyalbefektetők, szélesebb körben magánbefektetők, majd klasszikus intézményi befektetők, tehát bankok és biztosítók is megjelentek, és ez volt a tipikus a tőzsdére lépés fázisában. Tavaly mi már kiléptünk a nemzetközi piacokra, és elkezdtünk nagyobb nemzetközi családi befektetőkkel tárgyalni arról, hogy miközben az egész cégcsoportot nemzetközivé tesszük, különböző országban nyitottunk irodákat, és nem csak Magyarországon nézünk befektetési célpontokat, a befektetői kört is bővítsük nemzetközi befektetőkkel, és tipikusan ezek a családi befektetői vállalkozások, ezek a family office-ek azok, akik ilyen érettségű cégek iránt érdeklődnek. 2022-ben már a végrehajtott tőkemelésünk nagy része német family office-októl érkezett, és továbbra is így tervezünk bővülni, mert hogy azt látjuk, hogy a hazai piacon egyébként a nagyon magas állampapír hozamok amúgy is elszívják a befektetői forrásokat. Ennek a kockázatos műfajnak korlátozott a befektető vonzó képessége. Amúgy is alacsonyak itthon a magán megtakarítások, tehát ha mi növekedni akarunk, nekünk képesnek kell lenni nemzetközi befektetőket megszólítani. Ezt a célt szolgálta az euróátállás, az IFRS bevezetése. Ugye most jelenleg Hollandiában nyitottunk irodát, és tervezünk egy székhelyáthelyezést is Hollandiába, és valószínűleg a további tőkeemeléseket már ilyen nemzetközi befektetői körrel fogjuk végrehajtani. Sőt, a későbbi években még az is előfordulhat, hogy a magyar tőzsde mellett egy másik tőzsdén is, vagy a másik európai tőzsdén is bevezethetjük a papírokat.
És a magyar tőzsdén és a magyar tőzsdén a standard kategória a megcélzandó?
Vagy... Ez valószínűleg az megelőző lépés lesz, tehát ahhoz, hogy mi úgynevezett dual listinget csináljunk, tehát egy másik európai tőzsdén bevezessük a papírt, logikus, és sőt szinte szükségszerű feltétel, vagy előzetes lépés, hogy az X-tendből a standard kategóriába lépjünk tovább. Ha most tippelni kéne, de ezt azért még ne vegye senki szigorú ígéretnek, akkor én azt gondolom, hogy 2024-ben még akár meg is léphetjük ezt a standard kategóriát.
Már említette, hogy a mesterséges intelligencia az egyik olyan terület, ugye, ahol jelentős befektetések vannak. Ha jól olvastam, ugye az önvezetési autót segítő technológia az egyik, de én mondanék egy másikat, ami azért részben ide kapcsolódik. Külföldi tapasztalataim szerint ma már minden egyes benzinkútnál legalább annyi elektromos töltő van, mint amennyi üzemanyag töltő. Magyarországon ez nem kínál lehetőséget, vagy pedig hát ez lehet, hogy nem az a terület, ahol az okszónak be kell kapcsolódnia.
Nem, hát ez mindenképpen egy fejlesztési terület, csak az infrastruktúra fejlesztés az általában tőkeigényesebb, és inkább nagyvállalati típusú tevékenység. Mi oda szeretünk pénzt tenni, ahol valami nagyon új dolog jön létre, és kevesebb tőkeigényel, de nagy innovációs ráfordítással igazából egészen új típusú termékek, szolgáltatások jönnek létre. Az elektromos töltő az már egy létező az valami.
Tehát ott nem nagyon kell új, igen.
Maga a hálózatfejlesztés az valószínűleg annak a néhány nagy cégnek a feladatköre lesz, akik ebben aktívak, de ha például ilyen potenciális befektetési célpontunk van, de ha például van egy olyan szoftverfejlesztés, amelyeknek az elektromos töltőknek a hatékonyabb kihasználását segíti, az például nekünk már egy érdekes befektetési célpont lehet.
Ilyen lehet egyébként az elektromos energia tárolása is, mert gondolom, hogy ez is valahol ott van a levegőben.
Mert az nem megoldott, tehát pillanatilag az akkumulátor gyártási technológia, illetve maga a tárolási technológia az még nyilván egy olyan fejlesztési terület, ahol nagyon sok innovációra van szüksége ahhoz, hogy a világ a jelenlegi igényeit ki tudja elégíteni, azok kiszolgálhatóak legyenek. Egyáltalán nem biztos, hogy ez a lítium-ionos technológia lesz a jövő. Akkumulátor technológia egy csomó más párhuzamos fejlesztés zajlik, de ennek a gyártása is optimalizálható még, tehát ott megint az már egy olyan terület, ahol mi is nézünk számos befektetési célpontot, ahol nagyon érdekes fejlesztések zajlanak.
Gondolom a fintech terület is ilyen, nem?
A fintech terület is ilyen, van is ott aktív befektetésünk. Alapvetően a B2B típusú fintech megoldások jobban illeszkednek a portfóliónkba, mert azt gondoljuk, hogy a mi régiónkból, erről a piacról inkább azok a technológiai innovációk vihetők sikeresen piacra, amik nem rögtön a végfelhasználóknak szólnak, hanem a bankszektornak magának. De például van olyan banki compliance megoldásokat szállító cégünk, ami blockchain alapon ad nagy bankoknak megoldásokat, és igen népszerű Ausztriában, Németországban, nagyobb piacokon. Tehát aktívak vagyunk ezen a területen is, de hát mondom, a technológiai innovációban mindenevők vagyunk, tehát sok mindennel foglalkozunk, de nagyon vigyázunk arra, hogy ne csak nagyon korai fázisba fektessünk be, mert azt gondoljuk, hogy az egy innoványos terület lesz, bár izgalmas, de innoványos terület lesz a jövőben, de azt fogja tudni sikeresen csinálni, akinek egyébként kiegyensúlyozott a portfólió is, és a nyereséges tartományba tudja tartani a működését. Mi ezt megugrottuk tavaly is, meg láthatóan megugorjuk idén is az első fél évben, és arra számítunk, hogy az egész évünk az ebben a tartományban tud maradni. Reméljük a befektetők is felfigyelnek ránk előbb-utóbb.
Ez azt jelenti, hogy a 2 millió eurós nettó nyerességet célozzák meg, vagy pedig ennél azért kisebbet?
Nehéz lenne most szeptemberben jósolni arról, hogy mi lesz az évvégi nyereség, ebben nem ígérkeznék el, de azt gondoljuk, hogy a tendenciákat jelenlegi ismereteink szerint tartani fogjuk tudni.
Van-e olyan megoldás, vagy van-e olyan hüvelykúj szabály, hogy mekkora összeget lehet befektetni egy projektbe, vagy pedig ez mindig attól függ, hogy milyen projektről van szó?
Nagyon a projektje válogatja, de biztos, hogy ez az a terület, ahol egyre józanodik a piac. Azért a mondom, a Covid-dal záruló időszak az arról szólt, hogy egyre nagyobb összegű befektetéseket tettek, egyre vadabb értékelés mellett szinte minden piacon. Egyébként hál' Istennek a mi piacunk, tehát a Közép-Kelet-Európa még relatíve józan maradt. De azt lehet látni, hogy simán értékeltek sok milliárd dollárra egy céget, ami egy fillér nyereséget nem termelt még soha. Nem kevés befektetés égett is el ilyen területen, és most már az látszik, hogy ez a piac elkezd konszolidálódni, tehát itt is elkezdenek a józan értékelési szabályok érvényesülni. Azért nem tudom én, tehát régen volt olyan, hogy az árbevétel 10-szeresét, 20-szorosát is elvárták az alapítók.
Hát sőt, hát
Független attól, hogy sose volt nyereség tartalma annak az árbevételnek, most azért már inkább nyeresség EBITDA alapon, vagy ha árbevétel alapon, akkor sokkal kisebb szorzókkal történik az értékelés. És hát ez, a mi piacunk az mindig arról szólt, hogy költséghatékonyabban lehetett megoldani a növekedést. Tehát korai fázisban akár 50-100 millió forintból is már illett egy életképes céget felépíteni, míg tőlünk nyugatra sok millió eurót elköltöttek a cégek addig, amíg egyáltalán képesek voltak fenntartani a működésüket.
Tehát ha jól értettem a szavait, akkor a befektetési környezetben könnyebbségre nem számít, inkább nehezebb lesz.
Hát nehezebb forrásbe vonni, ugye mindenkinek magasabb hozamelvárásai vannak, hát amikor kötvényeken lehet kétszemélyi hozamokat realizálni, akkor kockázatos befektetésekkel már mindenki 20-30%-os hozamokat várna el, vagy azt szeretne csinálni. Tehát a projektek jelentősebb részén fog veszteség keletkezni, a befektetőknek kevesebb pénze lesz, illetve azt óvatosabban fogják kihelyezni, meg több befektető lesz, aki megégeti magát. De mondom, mi már 2022-ben elkezdtük azt a stratégiát, hogy akkor fektessünk be olyan területen is, ahol ugyan alacsonyabb hozamelvárások mellett, de stabil nyereségtermelő képesség mutatható ki, és emellett folytassuk azt a vagánykodást, ami a korai fázisú befektetések területén zajlik, és ez a stratégia, ez bejött eddig. Ha leírásaink voltak, azok kis összegű leírások voltak, kicsi veszteségeket szenvedtünk el, néhány projekten tudtunk jó nagy nyereséget csinálni, és közben van egy stabil nyereséges működésünk.
Lehet számítani arra, hogy idén vagy a jövő év első fél évében komolyabb exitek is megvalósulnak az Oxónál, vagy pedig ez egy folyamat?
Kisebb exitekre számítanék, mert nem exit piac van pillanatilag. Uh-huh. Tehát aki uh-huh. most elad, az nyomott értékelések mellett tud eladni, tehát mi inkább arra próbáljuk rávenni a cégeinket, hogy tegyék minél inkább önfenntartóvá a működésüket, egy komótosabb növekedési pályán haladjanak, mi szívesen finanszírozunk őket, és próbáljanak észszerű értékelés mellett bevonni még további finanszírozást a piacokról, és exitre majd 3-4 évvel próbáljanak menni. Csak az kényszerül rá most ilyen rövid távú exitre, aki valamilyen módon már kifutott a pénzből, vagy egyéb okból bajban van, azok nyomott áru exitek lesznek. Tehát mi most mondom, inkább arra fordítjuk a figyelmünket, hogy csináljunk még néhány jó befektetést, jó akvizíciót, legyen önfenntartó és önfinanszírozó a portfólió, szépen komótosan növekedjen tovább, és aztán kivárjuk azt az időszakot, amikor megint mindenki vásárolni akar.
Végül az osztalék ígéretről kérdezném. Megpendítette portfólió interjúban is, hogy 2024-ben már sor kerülhet osztalékra. Ez az osztalék, ez jelentős, vagy inkább csak egy ilyen, hogy szokták ezt mondani, beígérős, vagy valami?
Hát önmagában szerintem az óriási dolog, hogyha mi 24-ben osztalékot tudunk fizetni, úgyhogy mondom, 20-ban alapítottuk a céget, 21-ben vittük tőzsdére, és ez egy befektetési holding, tehát még bőven a befektetési periódusban vagyunk. Arányra azért nem tudok most semmit mondani, mert ez tényleg az évvégi számoktól fog függeni. De valóban, ha meg fogjuk tudni tenni, hogy osztalékot fizessünk, tehát ha lesz rá mozgásterünk, már pedig a jelenlegi számok alapján van, akkor már csak azért is meg fogjuk tenni, hogy bizonyítsuk a bennünk bízó, mellettünk hitettevő részvényeseknek, befektetőknek, hogy ezt nem ok nélkül tették, vagy nem hibásan tették. Ez nem azt jelenti, hogy a jövő évben a osztalékfizetés az meg fogja téríteni az eddig befektetéseket, hanem elindul egy olyan tendencia, aminek alapján láthatóvá válik, hogy az a cégcsoport ez képes nyereséget termelni, és a nyereségből egyébként visszajuttatni a részvényeseknek.
Köszönöm a beszélgetést Oszkó Péternek, az Oszkó Technologies Holding elnökének. További kellemes napot kívánok.
Viszont kívánom, és köszönöm a kérdéseket.